Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 32. Zsoltár első versét énekeljük. A 32. Zsoltár így kezdődik: Ó, mely boldog! Kérjük tovább az Urat, a 397. énekünk első 4 versével. A 397. ének így kezdődik: Ó, Sion, ébredj!
Oh,
én hozzád imádkozom, Uram, a kegyelem idején, Istenem. Nagy szeretettel hallgass meg, hűségesen segíts meg. Húzd ki a sárból, hogy el ne süllyedjek. Hadd meneküljek meg gyűlölőimtől, az örvénylő vizektől. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Ugyamint az írva található az első Zsoltárban, az első Zsoltár mind a hat versében. Tehát Isten igéje a Zsoltárok könyve első fejezetéből szól hozzánk, az első verstől a következőképpen. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyba, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében, mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Imádkozzunk! Örökkévaló Isten, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük, hogy ezen a mai napon is hívsz bennünket, vársz a te igéddel. Olyan csodálatos, hogy még mindig van lehetőségünk arra, hogy keressünk téged, hogy veled töltsünk időt, és hogy figyeljünk a te szavadra. Hisz nincs is nagyszerűbb annál, mint átélni, hogy te szólsz hozzánk, nevünkön szólítasz, hiszen igédben azt mondtad el nekünk, hogy ismersz minket, tudod a nevünket, tisztában vagy az életünkkel, azzal a helyzettel is, amiben épp most vagyunk. Tudod, milyen gondok, bajok vagy örömök vesznek körül minket, látod a szívünket, annak tartalmát, ismered az érzéseinket, gondolatainkat, és ezek szerint közelítesz felénk, és elkészíted nekünk azt a szót, azt az ígét, amire épp most szükségünk van. Mert már eddig is megtapasztaltuk, hogy te igéd által végzed el munkádat az életünkben. Az igével gyógyítasz, az igével kötözöd be a sebeinket, az ige által tisztítasz meg, adsz bűnbocsánatot, teszed újjá az életünket, és mutatsz nekünk irányt, hogy el ne tévedjünk, és célba találjunk. Te látod, Urunk, hogy is vagyunk jelen, és kérünk így, hajolj le hozzánk, add, hogy minél nagyobbnak lássunk téged, hogy eltörpüljenek a problémáink, a gondjaink, a bajaink melletted, és így felbátorodjék a szívünk, reménység legyen bennünk abban a hitben, hogy te nagyobb vagy mindannál, ami épp most fogva tart, ami ránk akar telepedni, ami félelemben akarja tartani az életünket. Segíts, hogy most ne ezekre nézzünk, hanem egyedül rád, és akkor megtapasztaljuk a felszabadulást, a győzelmet, átéljük, hogy nem egyedül, hanem veled mehetünk tovább, hisz te azt ígérted, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ebbe az ígéretbe kapaszkodva szeretnénk tovább haladni, és kérünk lelked által, végezd el, hogy most növekedhessünk a hitünkben, és majd gyümölcsöt teremjünk a te neved dicsőségére. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igényének hirdetésére és hallgatására készülve a 274. dicséret harmadik versét énekeljük, amely így kezdődik, csak légy egy kissé áldott csendben. Istennek az az igéje, amelyen keresztül most az ő üzenetére figyelünk, írva található az első Zsoltár első és második verseiben. Boldog ember az, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Foglaljuk el helyünket! Kedves testvéreim, akik az elmúlt vasárnap is itt voltak, talán emlékeznek rá, hogy első vasárnapján voltunk együtt, és beszéltünk arról, hogy ebben az időszakban elkezdhetjük olvasni a Zsoltárok könyvének az első könyvét, az első 41 verset, vagy fejezetet naponta. Így azután most, mivel az iskolában is, ugye valamikor azt tanultuk, ha leckét adtak, a számon kérték, nem kell megijedni, nem azt kérem, hogy kezdjük el felmondani a zsoltárokat, de azt megkérdezem, hogy hány a zsoltár? Tessék?
150.
De ez csalafinta kérdés, mert nem úgy értem, hogy hány a zsoltár, hanem hány az óra. Hány a zsoltár? Hol tartunk? A mai napon hanyadik zsoltár következik, ha egy héttel ezelőtt elkezdtük olvasni a Zsoltárok könyvét. Nem szükséges felnyújtani a kezünket, de csendesedjünk el, hogy komolyan vesszük-e, hogy amikor arról van szó, hogy próbáljuk meg olvasni naponta a Zsoltárt, vagy korábban is volt ilyen, hogy olvassunk el egy evangéliumot, hogy hogy közelítünk ehhez. Úgy, hát jó van, a tiszteletes úr elmondja, és ez jót, mosolygunk rajta, mert úgy belepasszol, igen, olvassuk, de tényleg kézbe veszük és olvassuk. Tehát hány a zsoltár? Ha olvassuk, akkor ma jön a 8. zsoltár. Ma jön a 8. zsoltár. És ugye arról is beszéltünk, hogy ugye, és többször, hogy Isten szava, nem csak pont a Zsoltár, hanem az egész Biblia az ő gyógyszere. A Szentírás az olyan, mint az Istentől számunkra elkészített orvosság. Ha most ilyen rossz vagyok ma, lehet, hogy rossz lábbal keltem. Még egy kérdés. Lehet, hogy eszünkbe jut az újévi igénk. Most nem is éppen arra gondolok, hogy mi volt ráírva az igéslap formájára. Orvosságos üveg. Vagy én emlékszem rosszul. Egy orvosságos üvegre volt ráírva az ezévi igénk. Szimbólumként. Hogy legyen ott előttünk, hogy az Isten szava ilyen orvosság. És mit mondunk a főorvosnak? Mert ugye, ha elmegyünk az orvoshoz, fölírja, beszedjük. Sokszor úgy, hogy még azt sem nézzük meg, hogy milyen mellékhatásai vannak. De szedjük, mert fölírta a doktor. Ugye a mennyei doktor írta. No, tehát így próbáljunk rá hangolódni Zsoltárra, Zsoltárokra, és nem arról van szó, hogy én csak mondok valamit, meg elvárom a testvérektől, hanem ez engem is arra motivált, hogy jó lenne rendszeresen foglalkozni a Zsoltárokkal, a Zsoltárok könyvével, és ha az Úr megsegít bennünket, akkor minden hónap egy vasárnapján valamelyiken, azért nem határoztam meg, hogy melyiken, mert ugye közben vannak ünnepeink is, van, amikor úgy jön ki, ha azt mondom, hogy legyen hónap első vasárnapján egy Zsoltár, akkor lehet, hogy arra a vasárnapra pont egy ünnep vasárnapja jön, és így értelemszerűleg nem a Zsoltárt fogjuk olvasni. Tehát minden hónap valamelyik vasárnapján egy Zsoltárral fogunk foglalkozni, hogy még inkább megismerjük, még inkább közelebb kerüljön hozzánk az Isten szava. Másrészt azért is, mert ugye ezek a Zsoltárok, ezek imádságok is. Sőt, a többsége először, mondjam így, imádságként fakad fel egy embernek a szívében. És majd ezeket az imádságos gondolatokat fogalmazták meg, vetették papírra, formázták meg, és lettek belőle ilyen versszerű, költői formájú írások. Na most, amikor kinyitjuk a Bibliánkat, a Jób könyve után találkozunk egy olyan fölirattal, hogy Zsoltárok könyve, majd a 150 Zsoltárt, jól hangzott el az előbb, ugye, hogy 150 Zsoltár van a Bibliában, 150 Zsoltárt a példabeszédek könyve követi, tehát a Jób és a példabeszédek között találjuk a 150 Zsoltárt. És ezek a Zsoltárok 5 könyvben vannak belefoglalva, vagy 5 könyvre vannak felosztva. Mondhatnánk úgy is, hogy 5 tekercsre. Ugye, mert eredetileg ezeket tekercsre írták, és ez a mennyiség 5 tekercsre fért rá tulajdonképpen. Azért van belőle 5 könyv. És ezeket a Zsoltárokat összegyűjtötték. Nagyon soknak Dávid a szerzője. De más szerzők is vannak, majd menet közben fogjuk látni, akár Mózes, vagy mások. És hogyha Dávidra gondolunk, akkor látjuk azt, hogy ezek a Zsoltárok valóban az Istennel való élő kapcsolatból fakadtak. Hiszen Dávid már gyermekkorában, ifjú korában nagyon komoly kapcsolatban volt Istennel, nagyon komolyan ismerte és szerette Istent. És még a munka végzés közben is Istennel beszélgetett, vagyis imádkozott, Istenre figyelt, Istennel tartott kapcsolatot, és Istennek énekelt. De van olyan zsoltár, amiben megfogalmazza még a munkáját is. Beleteszi, ugye a 23. zsoltár az nem véletlen szól arról, hogy az Úr a pásztorom, mert Dávid ifjú korában pásztor volt, az apja nyáját vagy nyájait legeltette. Tehát ezek a zsoltárok különböző szerzőktől fakadtak, és maga a kifejezés, a szó, hogy zsoltár, az pengetést jelent. Pengetés. Ezzel utaltak arra, hogy nem csak arról volt szó, hogy ezeket a imádság verseket egybegyűjtötték, és szétosztották, imádkozták, hanem ezt lant kísérettel, vagy húros hangszerek kíséretével énekelték. Tehát a zsoltárokból nagyon hamar énekek lettek. Több zsoltárnál a cím feliratban olvassuk, hogy zarándokének, vagy Károli fordításnál több helyen találjuk így, hogy grádicsok éneke. És ez azt jelenti, hogy amikor egy-egy nagy ünnepre Izrael különböző területeiről jöttek föl emberek, hogy Isten dicsérjék, és a jeruzsálemi templomban áldozatot mutassanak be, akkor útközben énekelték ezeket a zsoltárokat. Sőt, amikor már közel kerültek és mentek a templomhoz, és mentek föl a templom hegyre, a Sion hegyére, és ott a lépcső vezetett föl, akkor egy-egy lépcsőn megálltak, és elénekeltek egy zsoltárt. Így készültek az Isten tiszteletre, így hangolódtak rá. Ugye már a múlt héten is beszéltünk róla, a kérdés volt, hogy mi hogyan hangolódunk az Isten tiszteletre. Hát ők úgy hangolódtak, hogy elénekeltek egy zsoltárt. És jó, hogyha mi is tudunk elénekelni egy éneket, vagy végig gondolni magunkban, mert ezeknek az énekeknek a szövege ráirányítja a lelkünk hangjait Istenre. Tehát a zsoltárokat énekelték, ezzel dicsőítették az Urat, így hangolódtak, és ezek mellett a zsoltárok az ószövetségi embereknek az imakönyve volt. Ugye sokszor mi bennünk is ott van, szeretnénk kezünkbe olyan könyvet, amiben imádságok vannak, és ugye nem is régen lehetett venni olyan kis könyvet, amit a Gömöri Egyházmegye adott ki. A Covid időszak alatt készítették, és különböző alkalmakra imádságokat gyűjtöttek egybe. És a Biblia azt mondja, hogy ha kézbe vesszük, találunk benne egy imakönyvet. És ez az imakönyv a zsoltárok könyve. És miért különleges ez? Azért, mert Jézusnak is ez volt az imakönyve. A zsoltárok könyve Jézus imakönyve. Ezt használta. Gondoljunk csak, amikor ott van a kereszten, a 22. zsoltárból vesz szavakat, és azokat imádkozza. Vagy amikor az úrvacsora szereztetése után elindulnak a Gecsemáné kertjébe, zsoltárokkal dicsérik az Urat. És több idézet van a zsoltárok könyvéből az Új Szövetségben. Tehát így használták ezt. A zsoltárok, mondhatnánk azt, hogy egy csodálatos világ, mert ezek a szövegek feltárják előttünk az Isten országát, feltárják azt, ahogyan megélték az ószövetségi emberek az Istennel való kapcsolatot, hogy megélték azt, hogy minden gondjukat, bajukat, problémájukat odavitték Isten elé. Ha kinyitjuk és elkezdjük lapozni a zsoltárokat, akkor rengetegszer találunk olyan kifejezéseket, amelyek arról beszélnek, hogy Uram, elcsüggettem, megfáradtam, ellenség vesz körül, beteg vagyok, nem találom a megoldást, és megszólítják Istent, hogy ezekben a problémákban, hogy figyelj beszédemre, Uram Istenem, hozzád menekülök, te vagy az én pajzsom. Tehát nem csak a problémát fogalmazzák meg, nem csak egy nehéz helyzetben mennek Istenhez, hanem látják, hogy Istennél van a megoldás. És ez megfogalmazódik az imádságba. Tehát nem csak panaszokat látunk, kesergést, reménytelenséget, hanem látjuk azt, hogy az imádkozó ember eljut a megoldáshoz, a megoldást adó élő Istenhez. Mert ezek az imádságok, ezek a zsoltárok azt is feltárják előttünk, hogy Isten egy élő valóság, akivel lehet beszélgetni. Tehát a zsoltárok azok tulajdonképpen bizonyságtételek is arról, hogy én átéltem Isten jelenlétét, megtapasztaltam a vele való kapcsolatot, megtapasztaltam az ő közelségét, és megtapasztaltam az ő segítségét. És itt olyan zsoltárokat is olvasunk, amelyek Izrael népének a múltban megtapasztalt csodáit énekli meg. Amikor Istennel kapcsolatban átélték, hogy segítette meg őket. Akár amikor a vörös tengeren kellett átmenni, a pusztában, ahogy átvezette őket, vagy a Jordánt, amikor ketté válasz, hogy el tudják foglalni Kánaán földjét. Tehát ez bizonyságtétel arról, hogy Isten élő valóság. Tehát amikor imádság vagy zsoltárt olvasunk, akkor nem egy verset olvasunk. És nem is úgy kell megközelíteni, hogy elemzem, mint egy verset, hanem úgy, hogy Isten odafigyel rám. És a zsoltár megfogalmazza azt, amit talán én nem tudnék kimondani, de ott van bennem. Sokszor látunk ilyet, ahogy olvassuk, hogy én ezt így nem tudnám megfogalmazni, és milyen jó, hogy a zsoltáros ki tudta mondani, leírta, és ha már megfogalmazódott a panaszom, a gondom, akkor figyelek, hogy mit mond nekem Isten a zsoltáron keresztül. Tehát mindig így közelítsen meg, és az egész Bibliát is így közelítsük meg, hogy mit is mond nekem Isten. Mi az üzenete ma az én számomra? Milyen orvosságot kínál, milyen megoldást nyújt nekem, milyen irányba tanácsolja az életemet. Tehát ahogy említettük, a zsoltárok és az Isten szava az ő orvossága. És ezért jó, hogyha ezt olvassuk rendszeresen, ha beépítjük az életünkbe, és úgy elmondanám azt, hogy az nem baj, hogyha igefüggővé válunk. Tehát attól nem szabad megijedni, hogyha az igétől válok függővé. Vagyis nem tudok ige nélkül élni. Nem tudok az Isten szava nélkül létezni. Mert testvéreim, az Isten igének nincs mellékhatása. Az orvosságoknak van, de az Isten szavának nincs. Nem kell félni tőle, hanem jó, ha úgy jövök, hogy nekem hiányzik Isten, hiányzik az ő igéje úgy, mint egy falat kenyér, és hogyha kihagyom, akkor zavart érzékelek. Ha kihagyom az igét, már nincs meg az a békességem, nincs meg az a nyugalmam, és ezért igyekszem arra, hogy ne maradjon ki az ige, hogy ne maradjon ki az Istennel való kapcsolat. És azért is hangsúlyozom most ezeket, mert március első vasárnapja a református egyházban az a Biblia vasárnapja. Tehát Isten most ezzel az első Zsoltárral, meg a Zsoltárok könyvével ezt akarja erősíteni, hogy a Biblia nem csak ma, hanem mindig orvosság, táplálék, ami számunkra szükségünk van rá. És jó, hogyha ezt így megéljük, ha ezt így tudatosítsuk, hogy nekem az igére szükségem van. És nem is csak úgy, hogy néha elolvasom, és különösen, ha Zsoltárokról beszélünk, meg is lehet tanulni egy-egy verset. Meg lehet tanulni, hogy bennünk legyen, akkor is, hogyha adott esetben nincs velem a Biblia, vagy nincs idő, hogy belenézzek, valaki végzi a munkáját, vagy úton van, talán nincs lehetőség arra, hogy egy igét megkeressen. De hogyha megtanultam, ha tudom, akkor akár munka közben is, végig gondolhatom, hogy erre az élethelyzetre mit mond nekem Isten. Megkereshetem a gondolataimba azt az igét, amit már régebben megtanultam, vagy olvastam. Hisz ezt látjuk az Úr Jézusnál is, ugye a múlt héten a pusztában. Mennyire kézzel fogható volt, hogy amikor jön a kísértő, akkor az az ige, ami benne volt, az segítséggé válik. Nem akkor kereste ki a Bibliából Jézus azt, amit a sátánnak mondott, meg van írva, hanem tudta, sőt, a sátán is fejből idézte. A sátán is fejből idézte Jézusnak, hogy az is meg van írva. És milyen jó, hogy Jézus tudott az igében tájékozódni, ismerte. No, de forduljunk oda az első Zsoltárhoz, mert a végén egy szuszra végigvesszük a 150-et. Azt lemaradunk az ebédről. Tehát az első Zsoltárhoz forduljunk oda, mert tulajdonképpen ez a Zsoltár azt az érzetet fejezik, vagy váltja ki bennünk, mint amikor Mózes a pusztában tartózkodott, és egyszer csak átéli, hogy kigyullad a csipkebokor, nem hamvad el, és egyszer csak hallja, hogy valaki megszólítja, Mózes, Mózes, vesd le a sarudat. Mert szent ez a hely. És mintha az első Zsoltárból ezt hallanánk ki, hogy Isten megszólít, hogy amikor kézbe veszed a Zsoltárokat és a Szentírást, vesd le a sarut. Szent ez a hely. Mert a Szentíráson, a Zsoltárokon keresztül az élő Istennel van találkozód. Vesd le a sarut. Borulj le. Figyelj a szavára. És így a Zsoltárok tulajdonképpen mondhatnánk, hogy egy nyitány, vagy egy bejárat, amin keresztül az egész Zsoltár épületbe be lehet menni. A 150 Zsoltár olyan, mint egy épület, és az első a kapu rajta. És ezen keresztül egy csodálatos világ nyílik meg előttünk, testvéreim. Az első Zsoltáron keresztül Isten csodálatos világa, az ő országa, az ő lénye bontakozik ki. És hogyha belépünk, megtapasztaljuk ennek az országnak, ennek a világnak a békességét, megtapasztaljuk a csendességét, megtapasztaljuk az ottani biztonságot, átéljük, hogy Isten gondoskodásával vesz körül, és aki belép ezen a kapun, az egy kiteljesedett életet talál. Az élet fáradt vándora itt megújulásra lel. És ez a Zsoltár úgy kezdődik, hogy boldog ember az. Boldog ember az. Tehát a nyitány micsoda, hogy boldog. Hogy elmondja, hogy ki a boldog. És azért is nyitány, mert minden ember úgy indul az élet útjának, hogy boldog akar lenni. Tulajdonképpen Jézus is boldog mondásokkal kezdi az ő legnagyobb tanítását, a hegyi beszédet. Boldogok. És folytatja, hogy kik a boldogok, a lelki szegények, akik sírnak, és így tovább. És tulajdonképp a Zsoltáros is ezt fogalmazza meg, hogy kik a boldogok. És amikor ezt megfogalmazza, tulajdonképpen két utat állít elénk, mintha azt mondaná, hogy emberek, álljatok meg, vigyázzatok, mert két út van ebben a világban. Ez a két út hasonlít egymásra, sőt egymás mellé van fektetve, olyan, mint az autópálya. Ugye fölmegyünk az autópályára és haladunk, és azt látjuk, hogy mellettünk egy másik pályán is haladnak járművek. Csak ugye mi a különbség? Hogy ellentétes irányba haladnak. Tehát nem minden jármű halad ugyanabba az irányba. És nem minden jármű ugyanabba a célba fog majd megérkezni. Ezért nem mindegy, hogy merre indulunk el. Itt azt mondja, boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, hanem az Úr törvényében gyönyörködik. Két irány. És azt mondja, amikor elindulunk az életbe, ez a két irány ott van előttünk. Mi döntjük el, hogy melyik pályára kanyarodunk rá. A keskeny útra, vagy a széles útra. Melyik irányba megyek? Az Isten által meghatározott cél felé, vagy a világ által meghatározott cél felé. Tehát ez lényeges, hogy nem ugyanott van a cél és a végállomás a két úton. Azonban Isten igéje Jézus által beszél arról, hogyha rossz pályára kanyarodtunk rá, és rossz irányba haladunk, meg lehet állni, le lehet térni a rossz pályáról, és vissza lehet fordulni, át lehet menni arra a pályára, ami jó célba megy, az Isten országa, az örök élet felé, ahol már Jézus vezet az úton. Tehát ez egy nagy üzenete a Bibliának, hogy meg lehet fordulni. Tehát nem arról van szó, hogy ez a sorsom, ez belém van kódolva, ha én már egyszer rossz pályára mentem, nem lehet megfordulni, de igen, vissza lehet fordulni. Az egy másik kérdés, hogy lehet, hogy amíg meg tudunk fordulni, sok kilométert kell megtenni fölöslegesen. És sok nyomorúságot átélünk, de van visszafordulási lehetőség. Az Isten ezt mindig megmutatja, felkínálja. Ugye boldog ember az. És tulajdonképpen a problémát sokszor az okozza, hogy a rossz irány is úgy van meghatározva, ha azon az úton mész, boldog leszel. Hiszen mindenki boldog akar lenni. De megtalálja mindenki a boldogságot, aki azt keresi? Hát azt látjuk, hogy sok boldogtalan ember van. Sok olyan ember van, aki keresi, de nem találja meg. És mit mond a Zsoltáros? Hogy ki a boldog ember? aki az Úr tanácsa szerint jár, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő tanácsa szerint jár, nem a bűnösök tanácsára hallgat. És ez mit jelent a számunkra? Hogy a boldog az, aki Isten felé indul el. Boldog az, aki őt keresi, mert a boldogság forrása az maga Isten. Tehát a boldogság forrása Isten. Ugye sokfelé keresgélnek az emberek, különféle tanácsokat, reklámokat kapunk, ha ezt megtesszük, boldogok leszünk, vagy nem fogunk megöregedni. És azt hiszik, hogy ha ezeket követik, akkor tényleg megtalálják a boldogságot. És mit mond az ige, hogy ez megtévesztés. Mert sok mindent el lehet ma érni, de a szívünk marad üres. Marad boldogtalan. Mert a boldogsághoz élő kapcsolatra van szükség. Tehát nem technikák kellenek, hanem élő kapcsolat. Istenre van szükségünk, és a vele való élő kapcsolatra, arra, hogy ott legyünk az atyai házban. Ugye elment a tékozló fiú, mert azt hitte, boldog lesz az atya nélkül. Olyan fantasztikus életet fog kialakítani, és mi derült ki, hogy idegenben nem tud boldog lenni. Az atya nélkül nincs boldogság. Hol lesz boldog? Hol fog kiteljesedni az élete? Otthon, az atyai házban. És mit mond az ige? A zsoltáros, hogy a boldog élethez kapcsolatra van szükség, azt, hogy ebben meg tudjunk maradni, növekedjünk, ezzel törődni kell. A boldog élet, de táplálni kell. Tehát ahhoz, hogy boldogok legyünk, ebben növekedjünk, előre haladjunk, ahhoz ezt az életet táplálni kell. És hogyan? Az igéből. Az igéből tudjuk táplálni, vagy az igével. És ez azt jelenti nekünk, hogy ha az Istennel való kapcsolatunkat ápolni kell, akkor ápolni kell a házastársunkkal való kapcsolatot, a gyermekeinkkel, a hittársainkkal való kapcsolatot is ápolni kell. Ahhoz, hogy ez a boldogság megmaradjon, ebben előre haladjunk, ehhez időt kell rá szánni. A kapcsolatokat építeni kell. Szükség van odafigyelésre, törődésre, és Isten ezt akarja a helyünkre, szívünkre helyezni, hogy tényleg ápoljuk ezt a kapcsolatot. Odafigyelek-e a másikra, aki mellettem van, törődök-e vele, jut-e rá idő, erő, szeretet, gondoskodás, törődés. És mit javasol a zsoltáros? Hogy az Úr törvényében gyönyörködjünk. Azt mondja, erről elmélkedj éjjel-nappal. Mert ha ezt teszed, akkor kapod folyamatosan a feltöltést. Ugye nem elég elindulni egy úton, azon végig kell menni. És az autót is tankolni kell. És a mi tankolásunk az az Úr igéje mellé való odatelepülés, hogy táplálkozom az igével, hallgatom az igét, és ezt rendszeressé teszem. Ezt rendszeressé teszem. Tehát azt mondja, hogy állandóan foglalkozom az igével. Éjjel-nappal elmélkedem róla. Ez nem azt jelenti, hogy reggeltől estig csak Bibliát olvasok, hanem amit már korábban is mondtunk, hogy ha bennem van az ige, ha megtanultam, megjegyeztem, törekszem arra, hogy amit olvasok, megjegyezzem, azt fel tudom magamban idézni. Sőt, az elmélkedés az valami olyasmit jelent, mint amikor a kérődző állatok elfogyasszák takarmányt, és mindig utána egy bizonyos kisebb mennyiséget előhoznak a gyomrukból, és azt utána jól kidolgozzák, megrágják, megemésztik. Tehát ezt jelenti, hogy amit elolvastam, azt előhozom, azon gondolkodom, azt fölteszem a kérdést, hogy Uram, te most mit mondasz nekem? És szoktam-e elmélkedni az ő igéjén? Ugye éjjel, nappal, ha nem tudok aludni, ha nem tudok pihenni, lehet követni a zsoltáros tanácsát, lehet elmélkedni az ígén, lehet vele foglalkozni, lehet Isten útmutatására figyelni. És ez azért lényeges, testvéreim, hogy így megerősödjünk az ige üzenetében, hogy ott legyen bennünk, mert hát ez a világ is ad nekünk tanácsokat. Ugye bár merre figyelünk, mindenütt kapunk útmutatást. Ha ez a bajod, ezt tedd, ha az a bajod, amazt tesz, ha az a kérdésed, ehhez fordulj, és mit mond, hogy mindenkinek a tanácsát nem lehet elfogadni. A zsoltáros azt helyezi a szívünkre, hogy aki nem Isten gyermeke, nem hitben él, annak a tanácsát kapásból nem lehet elfogadni. Hogy minden tanácsot vizsgáljunk meg, és tegyünk oda az ige mérlegére. Nem azt jelenti, hogy a nem hívőtől semmit, vagy a világból semmit nem vehetünk át. De nem úgy, hogy nem tettem mérlegre. Csak azt lehet átvenni, elfogadni, amit mérlegre teszek. Hiszen egy nem hívő ember az úgy adja nekem a tanácsot, ahogy azt ő jónak látja. Ugye, ha van egy fiatal, és társat keres, és egy nem hívő ember tanácsát kéri ki, lehet az akármilyen szakember, az úgy fogja adni a tanácsot, ahogy éppen ma ebben a korban jónak látják az emberek. De a hívőnek ezt oda kell vinni. Mit mond az ige? Az ige is ilyen tanácsot ad? Ha az ige alapján megáll, akkor komolyan lehet venni. De ha az ige mást mutat, el kell utasítani. Vagy akár az élet más eseményeihez, dolgaihoz kapcsolódva is, ha kapunk egy tanácsot, akkor azt mérlegre kell tenni. Meg kell vizsgálni az ige alapján, hogy én ezt elfogadhatom-e. Ugye Pál is írja, hogy mindent megvizsgáljatok. Tehát ez lényeges. Mindent megvizsgáljatok, a jót megtartsátok. Mert lehet valaki népszerű ember, de nem biztos, hogy jó a tanácsa is. Elfogadásra méltó. És így vezet tovább a zsoltáros, és azt mondja, hogy aki úgy közelít Istenhez, hogy élő kapcsolatban van vele, az olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Vagyis a hívőt úgy mutatja be, mint egy gyümölcstermőfát, ami ott van egy csatorna mellett, egy folyó mellett, állandóan a gyökere a folyóból, a vízből tudja magába szívni a tápanyagot. És az Isten tápanyagának a folyója az a Szentírás. És ha megvan ez a kapcsolatunk, hogyha így az igébe tudjuk beleengedni a mi lelkünknek a gyökereit, akkor abból tápanyagot szívunk föl, gyümölcstermővé válik az életünk. Mint ahogy az Úr Jézus beszél erről. Azt mondja, hogy ti olyanok vagytok, mint a szőlőveszők, én a szőlőtőke. És hogyha ti belém oltattok, és megmaradtok, én bennem sok gyümölcsöt teremtek. Tehát akkor tudunk gyümölcsöt teremni, ha megmaradunk Krisztusban. Mert ő ez a folyó, ő az élet vize a számunkra, aki táplál minket. És miről beszél, hogy a lombja nem hervad el, minden sikerül, amit tesz, idejében megtermi gyümölcsét. Hogy nem elég csak a lomb, nem elég csak a levél, hanem gyümölcsre is szükség van. Több olyan jelenet van az Új Szövetségben, amikor Jézus arról beszél, hogy egy fügefa gyönyörű, de nincs gyümölcse. Nem termet fügét. És az nem jó. Az egyik kiszárad, a másik pedig még kap egy esztendőt, egy kegyelmi esztendőt, lehetőséget, hogy teremjen, mert azért van a fügefa, a gyümölcsfa, hogy ne csak levelet hozzon, hanem termést is. És hoz-e termést az életünk? Ha nem, akkor végig kell gondolni, hogy Uram, nem kerültem én ki belőled? Nem arról van szó, hogy ez az élet hajt, rohanok, annyi elfoglaltságom van, és eltávolodtam tőled. Nem találtam időt arra, hogy veled legyek, elcsendesedjek, és megkapjam azt a táplálékot, amire szüksége van az életemnek, a mindennapjaimnak. És a zsoltáros még azt is hozzáteszi, hogy aki így az Úrral kapcsolatban van, az nem csak megtermi a gyümölcsét, hanem minden sikerül, amit tesz. Eredményes lesz az útja, vagy jó szerencsés lesz Károli szerint, és talán ott van bennünk az, hogy de hát ez nem így van. Hát annyi kudarcot élünk át, annyiszor megtapasztaljuk, hogy valami nem sikerül. És akkor most hol a baj? Testvéreim, azt jó tudni, hogy soha nem Istennél van a probléma. Vagy nem az ő igéjével van a baj. Az ő forrása soha nem apad ki. Ha mégis úgy gondoljuk, hogy és azt látjuk, hogy valami nem sikerül, akkor sem kell elcsüggedni, hanem oda kell állni az Úr elé, és megkérdezni, Uram, mi zárta el ezt a forrást? Mi az, ami odaállt közém és te közéd? Mi az, ami miatt úgy érzem, hogy nem mennek a dolgok? És akkor az Úr meg fogja mutatni. Lehet, hogy valamiben nem figyeltem rá. Lehet, hogy valamit nem azt szerint tettem, amit ő mondott. Ugye az Ószövetségben is látunk ilyet, hogy megtapasztalják, hogy Isten nem szól. Miért? Mert valami rendezetlen dolog volt az életükben, és amikor ezt elrendezték, akkor megtapasztalják, hogy sikerül előre jutni, megoldani. Tehát mondhatnánk azt is, hogy sokszor a magán expedícióink vallanak kudarcot. Mert nem arra figyeltünk, amit Isten mondott. Viszont vissza lehet térni, oda lehet kiáltani, és az Úr ad szabadulást, gyógyulást, bűnbocsánatot, és innentől kezdve mehet az életünk helyes irányba. Innentől kezdve megújulhatunk, és átélhetjük, hogy az Úr halad előttünk az úton. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy jöhetünk szomjazó szívvel hozzád. Köszönjük, hogy a te igédet nekünk adtad, és szeretnénk megragadni, meríteni belőle. Mert Uram, ez a világ nem tudja a lelki szomjunkat csillapítani. És segíts, hogy valóban mindig, mindennel ehhez az élővízhez jöjjünk. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra, nem hagysz tanácstalanul, nem hagyod kiszáradni az életünket. De könyörülj, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy vegyük kézbe az igét és olvassuk, hogy ne engedjük, hogy annyira magával ragadjon ez a világ, annyira sodorjon, hogy nem találunk időt a veled való együttlétre. Köszönjük, hogy rámutatsz, hogy nagyon fontos a veled és az egymással való kapcsolat. Könyörülj, hogy tudjunk rád időt szakítani, hogy ápoljuk ezt a kapcsolatot, ápoljuk az egymással való kapcsolatot, és segíts, Uram, hogy kézbe vegyük a Zsoltárt, és olvassunk minden nap egyet, és olyan jó, hogy ezt együtt is lehet olvasni, Uram. és így adsz nekünk meglátást, így erősítesz, így mutatsz utat a számunkra. És kérünk, hogy életünk minden nyomorúságával hogy tudjunk hozzád jönni. Add éljük át, hogy nincs az a élethelyzet, amiben te nem tudnál segíteni. És Uram, így könyörgünk a betegekért, egyedül élőkért, eléd visszük kórházban lévő testvérünket, hadd tapasztalja meg ő is a te igéd által, hogy ott vagy vele, és hogy tőled van a gyógyulás, tőled van a megújulás, és ott fedezze fel, hogy azon a helyen is, rajta keresztül is tovább áradhat az élő víz, hogy lehető ott is bizonyságtétel mások számára. Kérünk, Urunk, így a megfáradtakkal, a csüggettekkel, hagyd tekintsenek rád, újítsd meg a szívüket, lelküket, életüket, újíts meg mindannyiunkat, Uram, igéddel, és mutass nekünk utat, add, hogy a jó úton, a jó cél felé haladjunk, ha még nem, akkor segíts, hogy megálljunk, visszaforduljunk, ráálljunk arra a pályára, ami az üdvösség felé viszi az életünket. Kérünk így a családokért, gyermekekért, Uram, szólítsd meg őket idejében, és az, hogy elinduljanak téged követni, kezedbe tesszük a szenvedélybetegeket, imádkozunk azokért, akik háborúban élnek, könyörülj rajtuk, hogy hozzád forduljanak teljes szívvel mindkét oldal tagjai, és könyörgünk, Uram, egyházunkért, népünkért, és azért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten, kedden és csütörtökön tartunk hétközi Isten tiszteletet. Hirdetem a presbiter testvérek számára, hogy március 13-án hétfőn este 6 órától itt a missziós házban egyházlátogatásra kerül sor, tehát ebből az alkalomból presbiteri gyűlést fogunk tartani. Tehát ez holnaphoz egy hétre, tehát március 13-án hétfőn 18 órától lesz itt. Adakozás is történt, férfi testvérünk Isten dicsőségére 50 eurót adományozott, Isten áldása legyen a jókedvű adakozón. Befejezésül a már megkezdett 397. dicséret 5. versét énekeljük, ő visszajön Sion. God.